Szeretettel köszöntöm a pünkösd ünnepére készülő gyülekezetet az Úr Jézus szavával, aki ezt mondta: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így ülve maradva a helyünkön, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért a csodálatos célért, amelyet kitűztél elénk, amelyet ennek az éneknek az utolsó sorai is egyértelművé tettek, hogy nézzünk Jézusra, és így fussuk be azt a pályát, amelyet kijelöltél előttünk. Magasztalunk téged, hogy a te fiadra tekinthetünk, őre, akiben életünk megváltását elvégezted, őre, akiben irántunk való szeretetedet olyan megrendítő módon megmutattad. Köszönjük neked, hogy a mi életünk is olyan lehet, mint templomunk szép üvegablakai, amelyeknek a gazdagsága, a gyönyörűsége igazán akkor látható, ha átárad rajta a fény, amelyet te teremtettél. Ahogyan a te szent lelked fénye átragyogott a szent és apostol életén, úgy vágyunk arra, hogy a mi életünkön is a te világosságod süssön át, hogy legyen láthatóvá benne mindaz, ami tőled teremtett érték, ami tőled kapott ajándék. Köszönjük azt a csodát is, amelyet ennek az éneknek az elején vallhattunk meg, hogy te szólsz hozzánk. Olyan sokan vannak, akik elmennek mellettünk, és észre se vesznek bennünket, és olyan sokan, ha megszólítanak, nem sok köszönet van benne. Amikor te beszélsz velünk, az mindig azért van, mert fontosak vagyunk a te számodra, mert szeretnél újjá formálni, újjá alakítani minket. Könyörgünk, hogy cselekedd ezt most a te szent lelkeddel. Ajándékozz meg minket azzal, hogy arra a célra tekinthessünk, amit te rendeltél a számunkra, a te fiadra, hogy az a ragyogás töltse be az életünket, amelyet egyedül a te szent lelked ajándékozhat mi nekünk, és hogy hallva a te igédet, ne csak meghallói, hanem cselekvői is lehessünk annak. Könyörülj mi rajtunk, hogy örömmel élhessük át az, amit te mondasz, életünket megújító ajándékká lett mi bennünk. Jézus Krisztusért kérjük ezt tőled. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét, így helyünkön ülve maradva. A mai bibliaolvasó kalauzunk szerinti újszövetségi igéből, a Római Levél 7. részének 14. és következő verseiből olvasom, és hozzáolvasok még 3 verset a Jeremiás próféta könyvének 31. fejezetéből. 4 verset fogok hozzáolvasni. A Római Levél 7. részének 14. versétől így olvassuk Pál apostol bizonyságtételét. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt, hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. S Jeremiás próféta könyvének 31. részéből a 31. és következő versek így hangzanak. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az én szövetségem, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr, törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Szeretett testvéreim, alig néhány éve kezdődött meg a reformáció, mondhatnánk azt, hogy csörgedező patakocskából lassan már kezdett hömpölygő folyóvá duzzadni, olyanná, amelyen már nem lehetett olyan könnyedén egyszerűen átlépni, amelyen már hidat kellett építeni ahhoz, hogy a túlpartjára át lehessen jutni. Alig néhány éve kezdődött meg ez a nagyszerű folyamat, és már fájdalmas támadás érte Luther Mártont és az ő harcos társait, akik a bibliai hit helyreállításáért küzdöttek. Mégpedig ez a támadás nem az egyházi hierarchia egy haszonélvezőjétől származott, mint korábban sokszor, olyanoktól, akiknek az életük be volt ágyazva abba a torz és bibliátlan rendszerbe, amelyben a korabeli egyház élt, nem a római egyház egyik potentátja bírálta őt, olyas valaki, aki korábban talán néha még Luthernél is élesebben állította pellengérre a pápáknak, a papoknak, a szerzeteseknek a fonák dolgait. Rotterdami Erasmus volt, a neves humanista tudós, aki Luther ellen éles támadást intézett. Mindez 1524-ben történt, amikor vitairatot, de mondhatnánk így is vádiratot jelentetett meg Rotterdami Erasmus az akarat szabadságáról. Érzékeny ponton támadta meg Luthert, nem is csoda, hogy Luther egy évre rá válaszolt azzal az írásával, amelyet később a legnagyobbak közé sorolt, a szolgai akaratról szóló írásával. Élete vége felé, amikor elkezdték összegyűjteni az írásait, akkor húzódozni kezdett, hogy nem érnek igazán semmit az ő írásai, talán, mondta, a szolgai akaratról írtat leszámítva, s hozzátett még egyet ezen kívül. Amit a szolgai akaratról írt, Luther így látta, hogy a legfontosabb írásai közé tartozott. Olyan döbbenetes, hogy ha valaki távolról szemlélte ezt a vitát, ami Erasmus és Luther között kibontakozott, Erasmus aztán még válaszolt Luther írására, akkor azt látott, hogy két nagyformátumú gondolkozónak komoly munkái ezek, amiket ők megjelentettek. Világosan bemutatta egyik és másik írás a két szerző világlátását, és egymás mellé helyezve annak a különbségét. Erasmusról minden korábbinál világosabban kiderült, hogy ő humanista. Humanista, akinek a nézetei középpontjában az ember áll. Az ember, akiről Erasmus is megvallotta, hogy szüksége van kegyelemre, de azért hozzátette, hogy önmagában is képes a jóra, és arra kell ösztönözni, mondta Erasmus, mint jó pedagógus, arra kell ösztönözni, hogy a helyes úton járjon. És ha a Szentírás mást mond, tette fel a kérdést Erasmus, a Szentírás zűrzavaros, mondta ki, homályos, valójában az egyház látása felette áll, mondta az az Erasmus, aki néhány évvel korábban még nagyon élesen támadta a római egyháznak a tanításait, a teológusait, ezen a ponton azt mondta, a Szentírásnál fontosabb, hogy mit mondanak a teológusok. Vele szemben állt Luther, az evangéliumhoz hűséges, az evangéliumhoz ragaszkodó reformátor, aki ragaszkodott ahhoz, és ezt válaszában is leszögezte, hogy a Szentírásból kell kiindulnunk. A Szentírásból, Isten igéjéből ismerhetjük meg a valóságot, mert Isten nem vezet bennünket félre, mert Isten adja számunkra egyértelművé, hogy mi az ő akarata. A hite középpontjában Erasmusnak nem az ember állt. Nem az emberben bízott, hanem Jézus Krisztusban. Mert Luther Jézus Krisztusban bízott, nem az emberben, akinek a megváltására mindenestül szükségünk van, szögezte le. Mindenestül szükségünk van, és Isten kegyelmét kicsinyíteni, ha azt mondanánk, hogy van egy olyan terület, ami Jézus Krisztus nélkül is jól működik bennünk. Ha az akaratunk, anélkül, hogy Jézus Krisztus megváltása elérné, anélkül is tudna működni. Ha az ember saját szívéből képes lenne a jóra. Miköze mindennek Pünkösd ünnepéhez, szeretett testvéreim, kérdezhetjük. Az, hogy igazán a Szentlélek ajándékának a nagyszerűségét nem értheti meg az, aki azokon az alapokon gondolkozik, amelyeket Erasmus fejtett ki. Nem értheti meg a Szentlélek ajándékának a csodáját az, aki nem a Szentírás talaján áll biztos lábakkal, nem értheti meg az, aki Erasmusszal együtt az ember nagyszerűségében bízik, és nem Jézus Krisztusra tekint, nem értheti meg a Szentlélek munkájának a különleges voltát, aki azt állítja, hogy az ember jóra képes szabad akarattal rendelkezik, Jézus Krisztus szent lelke nélkül is. Miért van szükségünk a Szentlélek munkájára, testvéreim? Nem valami pluszként, ahogy ez sokszor Erasmus óta is az utódai, az újabb és újabb humanisták vallják, hogyha egyáltalán beszélnek a Szentlélekről. Nem azért, mert az önmagában is nagyszerű ember valami pluszt még kap önmagához. A Szentlélek munkája ennél sokkal fontosabb. Az életünk meghatározó alapfeltétele az, hogy a Szentlélek munkálkodjon mi bennünk. Enélkül képtelenek vagyunk arra az életre, amelyre Isten megteremtett minket, mert magunkban képtelenek vagyunk a jóra. Erről beszél Pál apostol abban a szakaszban, amelyiket ma hallhattunk, amelyet ma talán sokan olvastunk már reggeli csendességünkben is. Ezt mutatja be a Római Levél 7. és 8. részében, ahol majd a folytatásban rátér arra, milyen nagy ajándéka Istennek az, amit a Szentlélek mi bennünk elvégez. Állítsuk ezt az igét, ezt az alapigét nagyobb összefüggéseibe, hogy tisztán értsük. Mi az, amiről az apostol itt beszél? Ha a római levelet folyamatosan olvassuk, az első 4 részében azt világítja meg az apostol, az Ószövetség alapján végig vezetve a római gyülekezetet és minden olvasóját ennek a levélnek, hogy egyedül Jézus az, aki megszabadíthat bennünket Isten jogos haragjától. Mert mindannyiunk életére a bűneink Isten jogos haragját vonják, azt érdemelnénk, hogy az ő ítéletében részesüljünk. S Jézus Krisztusban, aki elhordozta minden bűnünk büntetését, mégis kegyelmet nyerünk. S a következő fejezetek, az 5-től a 8. fejezetig, miután leszögezte az apostol, hogy mi kizárólag hitáltal lehetünk Isten igazságának részesei, a Jézus Krisztusban kapott új élet harcát mutatják be. Azt, hogy milyen harcban áll az az ember, aki Jézus Krisztusban hisz. Mert hogy Isten fia eljövetele valami egészen újat hozott el a mi számunkra. Valami egészen újat kezd el mi bennünk. Az első ember nyomán, az első ember vétkét követően elterjedt a bűn, és mindenkit az első ember utódai közül elért a halál. Elterjedt a bűn, s mindannyiunkat elért a halál. Jézus Krisztus kegyelme által azonban elérhetővé lett számunkra a bűnbocsánat és az élet, az örök élet. Melyik uralja az életünket? A mindennapokban melyiknek a hatása mutatkozik meg, akkor, amikor megszólalunk? Melyiknek a hatása lesz láthatóvá akkor, amikor cselekedni kezdünk? Annak, hogy Ádám gyermekei vagyunk, és tesszük a bűnt, és romboljuk magunkat, és romboljuk egymást, és mindezek fölött a leglátványosabban romboljuk Istennek a munkáját, vagy hogy Isten gyermekei vagyunk Jézus Krisztusban, és cselekedjük azt, ami igazán jó. Új időszámítás kezdődött Jézus Krisztus eljövetelével. Mondhatjuk így, egészen más Krisztus előtt élni, mint Krisztus után. Gyökeresen más az ember élete, aki Krisztus előtt, Krisztus nélkül éli azt, mint az, aki Krisztus után, Krisztusban megtalálta az Isten kegyelmét. És az apostol leírásában mindkét korszak két nagyobb szakaszra bomlik fel. Krisztus előtt a bűn uralkodik. A bűn uralkodik, de a bűn valóságát igazán akkor látja meg az ember, amikor Isten törvényt ad, amelyben kijelenti az akaratát. A törvény előtt is van bűn, és a törvény előtt is van halál, mondja az apostol. De Isten törvényének a fényében mutatja meg a mi vétkünknek a valódi nagyságát. És ha Isten törvényét tükörként magunk elé tartjuk, látjuk, milyen nyomorúságos a mi életünk. Krisztus után is két szakasza van a megújult ember életének. Amilyen lehanguló volt a Krisztus előtti korszak, már azelőtt, hogy a törvényt megkapta volna, és aztán a törvény fényében még inkább olyan nagyszerű lesz, mondja az apostol, a Krisztus utáni korszak. Annak első és második szakasza egyaránt. Az első szakasza a bűn elleni harcnak a szakasza. A bűn elleni harc szakasza, amelyről Jézus Krisztusban vetett hittel tudhatjuk, hogy győztes harc kell legyen, mert ez Isten harca, s Isten soha vereséget nem szenvedhet, a bűn többé nem uralkodhat. És ezt követi majd a második szakasz, amiről azt mondja az apostol, hogy amikor eljön testünk megváltása, amikor már a bűnnel sem kell szembesülnünk, amikor Isten legyőzi a halálunkat, amikor véglegessé válik Jézus Krisztus győzelme, s láthatóvá lesz minden ember előtt. Az a ige szakasz, amelyet ma tanulmányoztunk, az első szakaszáról szól a Krisztus utáni ember életének. Isten hatalmának, Isten dicsőségének csodálatos demonstrációja az, ahogyan legyőzi a bűnt mi bennünk. De hogyan történik ez a győzelem? Isten olyan nagyszerűen mutatja meg az ő hatalmát, testvéreim, ha belegondolunk. Ádámnak nem sikerült megállnia a bűn csábításával szemben. Isten azonban az ő gyermekeit megerősíti, hogy bár ők is átélik a bűn csábítását, olyan erőt kapnak mennyei atyuktól, ami elég arra, hogy győzzenek. Ahogyan a régi kedves megfogalmazása ennek hangzott, Ádámban a bűnbe esett ember nem tud nem vétkezni. Krisztusban azonban a szabadságot nyert ember újra tud nem vétkezni. Újra ellene tud állni a bűn munkájának. De ez csak a Szentlélek által lehetséges, mondja Pál apostol. Csak a Szentlélek munkája végezheti el ezt mi bennünk. És éppen ezért, mielőtt az apostol tovább menne, és a következő fejezetben rátérne arra, hogy hogyan munkálkodik, milyen gazdagon, milyen csodálatosan Isten lelke, a Szent Háromság Isten harmadik személye az életünkben, azelőtt megmutatja, hogy milyen az ember, mire képes az ember a Szentlélek megújító munkája nélkül. Mire képes? Állandó kudarcra, állandó vereségre. Kétségbe ejtő helyzetben van a Szentlélek munkája nélkül az ember. Nem azért, mintha bárki, aki Krisztusban van, lehetne a Szentlélek munkája nélkül, mert Isten szent lelke az, aki minket már idáig eljuttat. De komolyan kell vennünk. Mindaz a csoda, mindaz az ajándék, mindaz a gazdagság, ami gyümölcsként kibontakozik a Jézus Krisztusban hívő ember életéből, nem ő belőle fakad, ahogyan ezt Erasmus képzelte, nem ő viszi ezt véghez személyében. Mit ér önmagában az ember élete? Énekeltük. A bűnös gyengeség bús rabjának maradtam, és törvényed szerint nem éltem semmiben. Gondoljunk bele, testvéreim, hányszor tapasztaltuk meg ennek a valóságát? Talán a mai napon is. Talán nem is kell olyan régre visszamenni. Talán ezen a mostani Isten tiszteleten is. Hányszor éljük meg, nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak, szégyellem bevallani, de hányszor élem meg, hogy hallgatom az Isten igéjét, és egyszer csak azon kapom magam, hogy a gondolataim elkalandoznak valamerre. Milyen rettenetes az, hogy Isten beszél, és azért jövünk a templomba, hogy halljuk az ő szavát, és mégis engedjük, hogy a szava a fülünk mellett elmenjen. És hányszor éljük át azt, amit Jézus a magvető példázatában mond, hogy még örömmel is fogadjuk az igét, és úgy indulunk el a templomból, hogy e szerint fogjuk élni az életünket. És aztán másnap, harmadnap talán már arra sem emlékszünk, ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy mit hallottunk a templomban, hogy mi az, amit Isten mondott nekünk. Milyen az ember, ha a Szentlélek nem munkálkodik a szívében? Tehetetlen. A bűnnek a rabja. Képtelen arra, hogy cselekedje azt, amire Isten megalkotta őt. Szabad akarat. Mit képzelsz, Erasmus? Mit gondolsz? Olvasd el, hogy miről beszél Pál apostol. Azt olvastuk. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Olyan kedves az, ahogyan az eredeti szöveg szinte képszerűen egy rabszolga piacra vezet el bennünket, ahol folyik emberek adásvétele, mi is ott vagyunk, de nem alkudozunk, mi ránk alkudnak, és aztán a bűn megvásárolja az életünket, hazavisz, s onnantól a bűn parancsainak engedelmeskedünk. Nem tudunk neki nemet mondani. Így mondta az apostol, hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Hogy lehetséges ez? És aztán fölismeri, akkor már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Rabszolgája vagyok a bűnnek, mondja az apostol. Önmagamban rabszolgája vagyok, nem tudok ellene mit kezdeni, hiába kezdenék harcba. Akarom a jót. De mit ér az akaratnak ez a szabadsága? Ha csak odáig jutok el, hogy vágyakozom rá, hogy szeretném megtenni, és aztán szégyenkezve kell magam előtt is megvallani, hogy megint nem sikerült. Mert a bűn akaratát cselekszem. Mert a bűnnek a rabszolgája vagyok. Luther Mártonnak ebben az írásában ez a szemléletes képe, hogy olyan az ember akarata, mint a szamár, amelyre vagy a sátán telepszik rá, és akkor a bűnt cselekszi, vagy az Isten veszi szolgálatába, használatába, és akkor az Isten akaratának engedelmeskedik. Nincs harmadik lehetőség. Akkor szabadul föl az ember akarata, ha Isten szent lelke tulajdonába veszi azt. Hogyan szabadít meg ebből bennünket a Szentlélek? Még röviden ezt nézzük meg három lépcsőben. Először olyan sokat mondó, amit megvall a törvénnyel, Isten kijelentett akaratával kapcsolatban az apostol, tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Mit jelent az, hogy a törvény lelki? Azt jelenti, hogy Isten lelke az, aki a törvényben kijelentette a mi számunkra Isten akaratát. Ezért nem lehet félresöpörni úgy, ahogyan ezt Erasmus tette, hogy ó, hát az eléggé zűrzavaros, meg mindenfélét ki lehet belőle olvasni, az a legjobb, ha csak a szakemberek magyarázzák azt. Ezért nem lehet félresöpörni Isten igéjét, Isten kijelentett akaratát, mert az Isten lelkétől származik. És testvéreim, milyen nagy dolog. Ez is már Isten munkája, ha ezt mi ki tudjuk mondani, ahogy az apostol tette, tudjuk, hogy a törvény lelki. Mert testvérem, Jézus Krisztus lelke nélkül, ha ő nem munkálkodik bennünk, akkor nem tudnánk. Akkor nem fogadnánk el azt, hogy a törvény, az Isten Bibliában kijelentett akarata, az valóban az Istentől származik. Az az ember, akiben Isten lelke nem kezdett el munkálkodni, és nem állította őt Isten fényének, Isten dicsőségének a ragyogásába, az ezt nem tudja fölismerni. Nem magától értetődik. Az ember nem ismeri fel, és nem ismeri el Istennek a dicsőséges dolgait, és Istennek az akaratát. Milyen tragikus az a kép, amellyel összevethetjük azt, amit az apostol itt megvall, hogy tudjuk azt, hogy a törvény az lelki, vagy ahogyan korábban olvashattuk, hogy a törvény szent, a parancsolat is szent, igaz és jó, mert Isten ajándéka számunkra. Ha összevetjük azzal, amit az apostol előzőleg mondott ebben a levélben, a levél legelején, hogy akik bölcseknek mondták magukat, mert az embert látták nagynak, akik bölcseknek mondják magukat, bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték. Halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Dehogy ismerik ők föl azt, hogy amit Isten kijelentett, az valóban Isten tekintélyét hordozza. Dehogy értik azt, hogy ennek engedelmeskednünk kellene, És ezt olvassuk ugyanígy a római levél elején. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, s a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Isten igazságát hazugsággal cserélték fel. Miért? Azért, mert Isten lelke fényében nem látták még meg, hogy mit mond az Isten. Isten lelke fényétől távol maradva, Isten lelke világosságát meg nem ismerve, nem értették, hogy Isten akarata jó, hogy szent, hogy igaz. Isten lelke munkája, testvérem, a lélek ajándéka, ha már ki tudod mondani, hogy tudjuk, hogy én is tudom, hogy a törvény lelki. Tudom ezt. Testvérem, benned elvégezte már Isten lelke ezt, hogy fölismered, hogy elismered, hogy ragaszkodsz ahhoz, amit Isten kijelentett, hogy az a jó, akkor is, ha elítél téged. Isten lelkének ezt a különlegesen szép munkáját olyan kedvesen illusztrálja Dávidnak az a zsoltára, amit akkor fogalmazott meg, amikor mély bűnében leleplezte őt az Isten, hogy házasságot tört, hogy gyilkossá vált, hogy hazudott, hogy meggyalázta azt az Istent, aki rábízta az ő népét. És mit mond az 51. Zsoltárban Dávid, amikor Isten szent lelke leleplezi ő benne a bűnt? Tudom, hogy hűtlen voltam, s vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Ez Isten lelkének a munkája, testvéreim. Addig, amíg Dávid a maga bűnét dédelgette, addig, amíg abban járt, hogy hogyan lehetne elfedezni azt, amit cselekedtem, addig nem mondta ki, hogy igazad van, ha szólsz. Amikor Isten lelke Nátán próféta szavaival leleplezte őt, akkor ki tudta mondani. Olyan jó lenne, testvéreim, leborulni Isten szent lelke előtt, és ha ez még nem valóság. Ha még nem vagyunk meggyőződve arról, hogy amit Isten az igéjében kijelentett, az igaz és szent és jó, akkor könyörögni ezért. Adjál tiszta látást. Add megérteni a te akaratodat. Add, hogy rácsodálkozzak arra. De testvéreim, még tovább megy az apostol. Mert nem csak azt mondja ki, hogy tudjuk azt, hogy a törvény lelki, hanem valami egészen különleges kijelentést tesz, és ez megint az Isten lelkének a munkája. Gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint. Gyönyörködöm Isten törvényében. Isten törvényében gyönyörködni? Mit mondott az apostol nem sokkal korábban? A törvényről. A törvény azért adatott, hogy leleplezze a bűnünket. Hogyan lehet abban gyönyörködni, ami a mi bűnösségünket teszi világossá? Amikor készültem, az jutott eszembe, testvéreim, létezik olyan valga halálra ítélt, aki gyönyörködik az őt halálra ítélő bírónak a szavában. Létezik ilyen? Még ha el is ismeri, hogy igaz. Létezik, hogy azt mondja, hogy de jó ezt hallani. De jó, hogy ez elhangozhat. Gyönyörködni. Az Isten törvényében, amely előtt nem tudunk megállni, amely világossá teszi azt, hogy méltóak vagyunk a halálos ítéletre. Igen, testvéreim, a Szentlélek munkája nyomán ez történhet meg. Amikor ki tudjuk mondani, hogy igen, ez így van, igen, ez így helyes, igen, ennek így kell lennie. És amikor az ember gyönyörűséggel látja, Istennek az akaratát, Istennek az igazságát, akkor a fölött fölragyog Istennek a még nagyobb kegyelme, amit Jézus Krisztusban irántunk gyakorol. Mert csak akkor tud az ember már gyönyörködni az Isten törvényében, amely bennünket halálra ítél, ha látjuk a fiút, aki értünk életét adta, aki helyettünk meghalt. De ha látjuk őt, ha megértjük, hogy ő helyettünk halt meg, akkor fel kell, hogy újjongjon a szívünk, amikor rácsodálkozunk Istennek a tökéletes akaratára. Hogy Isten nem mondta azt, hogy kössünk kompromisszumot. Hogy Isten irántunk való szeretete nem az volt, hogy félrefordította a fejét. Hogy Isten véghez vitte az ítéletet minden bűnünkön. Mert Isten nem engedi, hogy a bűn érintetlenül megmaradhasson. Szeretett testvéreim, olyan kedves számomra az a másik Zsoltár, a 139. Zsoltár, amelyet olyan csodálatos módon adott Isten Dávidnak, amikor elmondja, hogy mennyire lehetetlen elrejtőznünk nekünk Isten színe elől. És addig az ember, amíg nem ismeri Isten kegyelmét, mi mást mondhatna, mint hogy menekülnöm kell. Hát ha Isten tudja mindazt, ami az életemben valóság, ha ő előle elrejtenem, semmit nem lehet. Hogyan menekülhetnék meg az ő ítéletétől? Meg is fogalmazza Dávid, hova menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. És olyan döbbenetes testvéreim, hogy nem azt mondja kétségbe esetten, hogy lehet ebből a helyzetből mégiscsak valahogyan megszabadulni, vagy nem azt mondja lemondóan, hogy akkor már minden mindegy. Hogy fejeződik be ez a Zsoltár? Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, s vezess az örökké valóság útján, mert arra vágyakozom, hogy a te akaratod végbe menjen az életemben, akkor is, ha tudom, hogy erre méltatlan vagyok, akkor is, ha tudom, hogy a te akaratod alapján nekem halálos ítéletet kellene szenvednem, gyönyörködöm a te törvényedben. Gyönyörködöm a te akaratodban. Testvérem, ha majd csendben maradunk az Isten tisztelet végén, az orgona játék közben, boruljunk oda Istenünk színe el, és ha még nem tetted, vagy ha ma még nem tetted, akkor kérjed tőle, hogy add meg, mennyei édesatyám Jézus Krisztusért, hogy tudjak gyönyörködni a te akaratodban, hogy tudjam örömömet lelni abban, amit te kijelentettél. De szeretett testvéreim, kevés még önmagában gyönyörködni. És erről beszél itt az apostol, végig újra és újra visszatérően, mert megtenni még akkor sem tudom. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, s fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Testvéreim, fájdalmas valóság, de valóság, hogy még amikor elkezdünk gyönyörködni Isten szavában, Isten kijelentett akaratában, akkor is milyen könnyen elfordulunk attól, s tesszük azt, ami azzal ellentétes. Tudják a testvérek, hogy hosszú időn keresztül szolgáltam a fiatalok között, a fiatalok őszintébbek, mint mi idősebbek vagyunk, és olyan sokszor elhangzott ez a kérdés, ami talán sokunk szívében megfogalmazódik egy-egy helyzetben, amikor csábít minket a bűn, hogy meddig lehet elmenni? Hol van a határ, amit még egy kicsit el lehet érni, ami még nem esik Isten ítélete alá. És amikor erről beszélgettünk, elmondtam, hogy amikor autót vezetni tanul az ember, akkor azt tanítják neki, hogy a sávnak a közepén menjen. Ne a szélét keresse. Ne azt nézze, hogy hol van a határ. Mert hogyha azt nézem, hogy hol van a határ, akkor vagy átsodródom a szembe jövő sávba, és előbb-utóbb baleset lesz a következménye, vagy lesodródom az útról. Miért mindig a határt keressük, testvéreim? Miért mindig azt nézzük, hogy na ez még belefér-e? Miért a szürke területet keressük mindig, ahol még meg tudjuk magyarázni, hogy mit keresünk ott, még valahogyan tudunk mentséget fölhozni magunknak? Milyen-milyen benne van az emberben a bűn utáni vágyakozás? Azt mondja testvéreim az apostol, nem a törvény a rossz. Mert mi sokszor a törvényt hajlamosak lennénk okolni, hogy ó, hát túl kemény az a törvény, amit kaptunk Istentől. Nem a törvény a rossz. A bűn az, amelyik fölhasználja mi bennünk a törvényt a rosszra. Mert ha Isten azt mondja, hogy ezt ne kívánd, akkor azon kezdünk el gondolkozni, hogy hol van a határ, meddig lehet elmenni, mi az, ami még belefér. Ha azt mondja Isten, hogy ne kívánd, mi az a kívánság, ami még elmegy, amit még Istenet meg lehet indokolni. Milyen nyomorultak vagyunk, testvéreim. Azt mondja az apostol, nem a törvénnyel van a baj, nem az Isten akaratával van a baj, hanem a minket megnyomorító, bennünk élő bűnnel van a baj. Napokban olvastam egy internetes párbeszédet a fegyvertartással kapcsolatban, és ott mondta azt ki az egyik vitatkozó, aki éppen amellett volt, hogy szerinte a fegyvertartás az, ami Amerikában lehetséges, az egy helyes dolog. Azt mondta, hogy fegyver még soha nem gyilkolt. Mindig az ember gyilkol a fegyverrel. Ez így van, testvéreim, akkor is, hogyha ez nem biztos, hogy a fegyvertartás kérdésében el kell igazítson bennünket, de így van. Soha nem a balta tehet róla, hogyha embert ölnek vele. Soha nem a balta tehet róla. Szeretett testvérem, nem a törvénnyel van a baj. A szívünkkel van a baj, amíg a Szentlélek meg nem újít bennünket, amíg a Szentlélek el nem végzi bennünk Isten akaratát. De azzal kezdtem, testvéreim, hogy dicsőséges szakasz, a Krisztus utáni szakasz, a bűn elleni harc szakasza is dicsőséges szakasz, mert Isten elküldte az ő szent lelkét, és az ő szent lelke győzelmet ad az önmagában tehetetlen ember életében. Az ő szent lelke megszabadít bennünket önnön tehetetlenségünktől. És olyan jó volt olvasni, és hadd fejezzem be ezzel, hogy újra halljuk Jeremiás próféta könyvéből az ígéretet, amely pünköstkor beteljesedett, és amely tökéletessé, teljessé fog válni Jézus Krisztus második eljövetelekor. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor én új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, s itt a próféta arra utal, amikor a törvényt adta az Isten, a törvényt, amelynek nem tudott eleget tenni az ember, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ilyen lesz a szövetség, ha eljön az ideje. És eljött az ideje ennek a szövetségnek. Amikor Jézus Krisztus értünk életét adta, és aztán feltámadásával bizonyította, hogy Istennek kedves volt az értünk hozott áldozata, amikor Jézus Krisztus fölment a mennybe, hogy ott uralkodjék az Atya jobbján, akkor uralmat vett a bűneink felett. Törvényét szent lelke munkájával a szívünkbe írja be, hogy tudjunk engedelmeskedni. A Szentlélek erejével, a Szentlélek világosságában, az ő kijelentett akaratának. és nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert, vallja Isten népéről, mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, mert megbocsátom bűneiket, s nem gondolok többé vétkeikre. Ez történt pünköstkor. Szeretett testvérem, olyan jó lenne most leborulni újra Isten szín elé, s könyörögni azért. Ne engedd, hogy én küszködjek tovább a bűnnel szemben, mert annak a Krisztus előtti állapotban bebizonyosodott, hogy semmi haszna, semmi eredménye, hogy újra és újra elbukom. Ne engedd, szent lelkeddel, te győzedelmeskedjél én bennem. Szent lelkeddel, te vezess engem az egyenes úton. Amen.